Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Vendégem Sütő Csaba András költő, a Hermajon Irodalmi Társaság alapító elnöke, az Ambrózia Irodalmi Folyóirat szerkesztője és a Győri Széchenyi István Egyetem oktatója. Én Dobri Imre vagyok, a Kortárs Irodalmi és Művészeti Folyóirat szerkesztője. Mai témánk Tőzsér Árpád költészete. Tőzsér Árpád idén 90 éves lesz, és Németh Zoltán róla szóló monográfiájának is a címe szerint egy élő irodalomtörténet az ő életműve. Kérdezek téged tehát, hogy ez az életmű hol tart most így a 90 éves költő életében?
Azt gondolom legendás irodalmi alakról, személyiségről van szó az ő esetében. Az életműve pedig több mint egy fél évszázada formálódik, és nem zárult le, hiszen Árpád aktív, publikál és dolgozik, Pozsonyban él. Ami pedig Németh Zoltán felvetését illeti, a monográfia címe helytálló, az életmű mint irodalomtörténet, és ez nem változott meg, hiszen a hosszú idő, amit Tőzsér Árpád az irodalommal, az irodalomban eltölt, az kirajzol nekünk egy olyan érdekes mintázatot, hogy itt a 20. század második felének a legtöbb költészeti tendenciája, folyamata, divatja kisebb vagy nagyobb mértékben, de érinti azért az ő lírájának, az ő költészetének az alakulását. Egy nagyon tanulságos példázatgyűjtemény ilyen szempontból az ő munkássága.
És ezt az életművet hogyan tudjuk és miért olvasni most itt a 21. század derekán?
Részint azért, mert rendkívül fontos tanulságokat, tapasztalatokat fogalmaz meg a kezdeti periódusától kezdve. Egy gömöri származású költőről beszélünk, aki ezt a helyet teljes joggal a világ közepének tartja, és Gömörországnak is nevezi, és időről időre visszatér ennek a költészetnek a forrásvidékéhez, a gyerekkori emlékekhez, a gyerekkori élményekhez. Ugyanakkor nagyon sokféleképpen alakítható aztán az, hogy mikor melyik Tőzsér Árpád költészetről beszélünk, mert ez a költészet változik. Sokat változik, érdekesen változik, ugyanakkor mégis egy idő után eljut arra a pontra, hogy összetéveszthetetlen és unikális, és azt gondolom, hogy akár a kezdeti költészetnek az újraolvasása, amire tettünk 2023-ban Pincési Botonddal egy kísérletet a Szép Irodalmi Figyelő hasábjain, illetőleg akár a későbbi periódusok költészete, a 970-es, 980-as évek költészete, az akkori valóságból táplálkozik, az akkori tapasztalatokat közvetíti. Nagyon érdekes ezeket a 20. századi tapasztalatokat a 21. században újra gondolni. Erre egyébként ez a költészet indirekt módon fel is hívja a figyelmünket, hogy talán nem ártana. És beszéljek a 21. századról is. Az utóbbi időszakban nagyon érdekes az, ahogy Tőzsér Árpád költészetében a kortárs problémák, tehát akár a világnak a sorsa, akár a kontinensünknek az aktuális állapota, akár a klímaszorongás, akár a tudományos felfedezéseknek, általában a tudásnak, a tudománynak, az irodalomnak a 21. században betölthető szerepéről gondolkodik, és versben gondolkodik. És ez azt gondolom, hogy mindenképpen érdemessé teszi az életművet arra, hogy olvassuk, hogy együtt gondolkodjunk vele, és hogy megpróbáljunk vele együtt, vagy akár ettől függetlenül válaszokat találni, mert szerintem rengeteg a kérdés a 21. századnak a harmadik évtizedében, ahogy rengeteg volt a kérdés a 20. században is, csak ezeket a kérdéseket most már valamiért a múlthoz tartozónak gondoljuk, és nem annyira éles, vagy nem annyira eleven. Viszont azok számára, akik folyamatában kézbe veszik, elolvassák, forgatják az életművet, mégiscsak kirajzolódik belőle egy nagyon-nagyon tanulságos parabola, vagy példázat, ahogy a 20. század második felében, és a 21. század első bő 2,5 évtizedében a tőzséri gondolkodás messze túllépve a személyes perspektíván általános érvényű emberi mintázattá válik.
Több szempontot is felvetettél, és nézzük először ezt a talán két legérdekesebb kettősséget Tőzsér Árpád költészetében, hogy egyszerre lokális, helyi gyökerekből táplálkozik, és egyszerre egyetemes. Ugyanúgy az antikvitás kultúráját, mint a keresztény hagyományokat, vagy akár a görög-római mitológiát is nagyon szervesen tudja magába építeni, és miközben nagyon erősen gyökeredzik a közép-európai kultúrában, egyszerre egyetemes. Nem csak európai, hanem globális kérdéseket is tud nagyon aktuálisan, folyamatosan újrafogalmazni és újra feltenni. Tehát legyen akkor az első kérdés az, hogy hogyan viszonyul a hagyományokhoz, kiemelten az antikvitáshoz és a keresztény hagyományhoz ez a költészet?
Azt kell mondjam, hogy magától értetődően evidens módon, hiszen ebben gyökerezik, ebben létezik. A tőzsérversek az európai költészet részeként, vagy a többi szövegnek, az egész textuális hálónak a mozgásterében képzelhető el, szándékosan odaíródik ugyanis bele. Hát megfigyelhető, hogy ő ebben a közegben érzi jól magát igazából a kultúrában, a civilizációban, függetlenül attól, hogy most éppen a pozitív vagy a negatív momentumairól beszél, egész egyszerűen elemi módon rá van utalva arra a fajta európai civilizációs hagyományra, ami, jól mondod, valóban visszanyúlik az antikvitás időszakára, és az 1990-es évektől kezdődően kezdenek el feltűnni előbb sporadeikusan, aztán tendenciaszerűen az antikvitásról gondolkodó, az antikvitást megidéző, és az antikvitással valamit kezdeni akaró tőzsérversek, és a dolognak ez kétségtelen, ez egy nagyon-nagyon érdekes vetülete. Tehát van egy ilyen, hadd mondjam így, tradicionális alap vagy minimum. A kereszténység és általában véve Európának ez a fajta több mint 2000 éves hagyománya, az szintén háttérként végig ott van. Tehát több alkalommal idéző fel olyan személyiségeket, akik valamiért kapcsolódnak ehhez a fajta hagyományhoz. Róla azért tudni kell, hogy ő azért gondolkodik ezekkel a személyekkel, de teljesen mindegy, hogy Loyolai Szent Ignácról beszél, vagy Luther Mártorról beszél, vagy Jézus Krisztusról beszél. Ő nem csak beszél ezekről az emberekről, hanem gondolkodik. Újra gondolja a történetüket, magyarázza, és alkalmanként bizony-bizony kérdéseket is tesz fel, olyan kérdéseket, amik őt igazából foglalkoztatják. A lokalitásról pedig annyit, hogy ezzel az egész kérdéssel meg kellett küzdeni, ez egy nagyon bonyolult kérdés, hiszen Gömör Péter falai születésű Tőzsér Árpád, a családot érintik a máig érvényben lévő Benes dekrétumok, tehát kitelepítés várt volna rájuk, helyette inkább Magyarországra szöktek, később visszamentek az akkori Csehszlovákiába, és ez a fajta pozíció, ez részint ugye irodalom történeti szempontból egy határon túli pozíciót, meg pályát, mint a kijelölt volna az ő számára, ezt szerették volna azért elhagyni, felfogván és megértvén azt, hogy az irodalomnak egyetemes értékei vannak. Nagyon korán a kortársaival, már a 950-es évek végén a pozsonyi irodalmi szemlében megfogalmazódott az, hogy tágítsák ki a szellemi horizontjukat, hogy lehetőleg ne maradjanak provinciálisak, hanem kapcsolódjanak rá hagyományokra, még akkor is, hogyha a Trianon utáni Magyarországot alapul véve bizony-bizony ugye a felvidéken az infrastrukturális háttér, a tradíciókhoz való kapcsolódás az nem volt problémamentes, de már ezek a különbségek nem szűntek meg, mert a lokalitásnak függetlenül a speciális magyar-magyar helyzettől mindig megvan a maga specifikuma, tehát vannak olyan kérdések, vannak olyan, ha úgy tetszik, momentumok, amikhez nekik speciális olvasatuk vagy speciális szűrőjük van. Ebből ők momentumokat tudnak nekünk felvillantani, vagy megpróbálják elmagyarázni nekünk. Úgy is értjük, úgy se értjük, jól értjük-e vajon, egymást megérteni egy ilyen magyar-magyar diskurzusban sem könnyű. Ugyanakkor viszont Ez nem téma már, nem kényszer, már egyszerűen ez egy adottság, ahogy adottság egy erdélyi magyar költő, egy vajdasági magyar költő, egy felvidéki magyar költő számára. Tehát itt én már nem érzek semmi olyan dolgot, legalábbis az Árpád költészetének kapcsán, hogy őt ez zavarná vagy feszélyezné. Egész egyszerűen esztétikailag ment túl ez a dolog magasan azon, hogy bármifajta pejoratív vagy bármifajta rossz dolgot lehessen erről mondani. Esztétikailag pedig azt kell mondjam, hogy az életmű az rendkívül magas színvonalú.
És nem csak rendkívül magas színvonalú, hanem rendkívül izgalmasan változik az idők folyamán. Ahogy te is említetted, ugye különböző szakaszai vannak ennek az életműnek. 80-as években leginkább a közép-európai abszurditás vagy a létnek ez a kifordított érdekes köztessége jelenik meg ebben a költészetben, aztán 90-es években változik, ahogy te is mondtad, amikor megjelennek az antikvitás témái és az újragondolása a teljes európai hagyománynak, de az utóbbi 15 évben hogyan változik az ő költészete?
Itt kettő dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a történelemhez fűződő viszony, hiszen a történelem eseményeit, legyenek ezek nagy események, makrotörténelmi események, vagy egészen pici események, mikrotörténelmi események, ezeket ő újra gondolja és újra mondja, és számtalan ilyen momentum van az életműben. Ez egy kimutatható törekvés, tehát hogy a históriával neki ilyen szempontból dolga van. Egész egyszerűen azért, hogy a jelen perspektívájában ezt újra mondva, a Lila természetéből fakadóan egy elég erőteljes itt és most érzetet képes kelteni az emberben. Árpád tökéletesen látja ezt a dolgot, és tökéletesen aknázza ki. És a másik dolog, amit ki kell emelni, az a mitológia, és a mitológiának nem is a témája, mert ez általában a görög mitológiának néhány alaptörténetére megy vissza, hanem a mítoszok kapcsán a központi kérdés már az, hogy ezeket miként lehet újra mondani. És mi történik akkor, hogyha újra mondjuk. Tehát nagyon érdekes dolog történik, mert ez egy írásban történő költészet, ugyanakkor a beszédről, a beszédnek a lehetőségeiről szól most már egy ideje, és egy harmadikat hadd csatlakoztassak ide, ez pedig az emberi kultúrának és a civilizációnak a 2000-es évekbeli megítélése, benne a saját szakmának, a saját mesterségnek, tágabb értelemben a művészeteknek a kérdése és a betölthető funkciója. És az életmű nem csak irodalomtörténetként fogandó fel innentől kezdve, hanem maga az irodalmi létezés, a költészet használata, a költészetben lakozás, vagy a költői lakozás, az gyakorlatilag egy létmódként vagy stratégiaként látszik most már realizálódni, és ehhez ő nagyon-nagyon konzekvensen ragaszkodik.
És ez az életmű folyamatosan íródik tovább. Tavaly is jelent meg Tőzsér Árpádnak egy kötete, amiről mindjárt beszélünk, de meg kell jegyezni, hogy folyamatosan publikál irodalmi folyóiratokban, rendszeresen olvashatjuk a verseit. Tavaly, tehát 2024-ben jelent meg az Európé földje Nem versek Európáról című kötete. Mit jelent ez, hogy nem versek?
Hogy ez érthető legyen, ezt kötőjellel írja az Árpád. Én egy picikét vitatkozom vele innen a távolból és itt az éterben, mert ez egy verses kötet. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon sok műfaji kódot használ ő ennek a kötetnek a körüljárására, részint ezt, hogy nem versek, kötőjeles formában, akkor micsodák. Ugye a belső fülön azt írja, hogy most prózát, meg az egyik első versben azt írja, hogy most prózát szándékozik írni. Ehhez egyébként van egy amerikai mintája, Robert Lovellnek a Történelem című remek könyve. Ilyeténképpen ez annak újragondolása lenne. Csak amíg Lovell az amerikai élet 20. századi perspektíváiról, meg az amerikai történelemről beszél, úgy Árpád Európa történetét mondja tulajdonképpen újra, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Itt teljesen közismert európai történetek vannak. A trójai háborúról, a tébai mondakörről, Jézusról a Getsemáné kertben, 30 éves háborúról, tehát jövünk szépen felfelé lineárisan az időben, És rá kell jönnünk arra, hogy önmagukban ezek a történetek, ezek számunkra ismertek, közismertek. És akkor el kell jutnunk addig a gondolkodásban, meg az értelmezésben, hogy miért vannak ezek a történetek újra mondva, miért mondódnak újra ezek a történetek. Ráadásul 14 soros, sorkizárt prózaszonettekben, ami ugye a szonett jellegzetességei közül a soroknak a számát, ezt a 14-et megtartja, de a versek azok elválasztással élnek, rímképletet nem találunk, és hát van még egy dolog, hogy a verseknek a formáját azt Árpád a mandalákhoz is hasonlítja, amik a világ négy jégtájára volnának nyitottak, ezzel a szögletes, négyszögletes formájukkal. Rendkívül érdekes ugye maga a felvetés. Minden esetre ne tévesszem meg senkit az, hogyha ezek a márkerek vannak, el lehet gondolkodni rajta, de naplókon kívül, Tőzsér Árpád naplóin kívül azért ő prózát nem nagyon írt.
És van még egy oldala ennek a költészetnek, nem csak ez az üde frissessége, amivel meglep minket Tőzsér Árpád, hanem hogy milyen jó értelemben véve provokatív tud lenni ez a költészet minden aspektusában. Nagyon-nagyon erősen gondolatébresztő, és hozzá kell tenni, amit most a hallgatóinknak nem tudunk megmutatni, de van egy képzőművészeti vonása is, méghozzá maga a borító. Mesélj nekünk erről egy pár mondatban.
Ez egy Rembrandt kép, Európa elrablása. Na most az érdekessége Tőzsér Árpád borítónak az, hogy az egész Rembrandt képet megtükrözték. Ami azt jelenti, hogy megfordult rajta igazából minden. És ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert a kötetben lineárisan jövünk a kezdetektől a jelenkorig. Itt pedig, mintha ez az egész Európa történet ugye a visszájára fordulna, és a bika alakjában megjelenő Zeus egy teljesen másik irányba vágtat az elrabolt, vagy elcsábított, vagy elcsalt Európéval. Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon gondolatébresztő ez, hogy előre megyünk, visszafelé megyünk, vége van, nincs vége, ha vége van, akkor hol volt a vége? Visszafelé megyünk-e, vagy most kezdtünk visszafelé menni? Annyi-annyi kérdés. Szeretném megemlíteni a kötetnek a szerkesztőjét, Csanda Gábort és Juhászer Józsefet, aki a borítóért felel. Gyakorlatilag az egész egy nagyon érdekes helyzetet teremt. Rímelve arra, amit mondtál, ez önmagában provokáció. Abban a régi értelemben, ahogy Tőzsér Árpád ezt használja, hogy előhívni valamit, az volna a reakció, hogy akkor ezt megértjük, tudomásul vesszük, és megpróbálunk rá valamilyen módon választ adni. És hogyha a beszélgetés korábbi periódusára visszautalhatok, hogy azt mondtam, hogy sok a kérdés, Európa kapcsán, a világ kapcsán, kis világaink kapcsán, nagyobb világaink kapcsán, akkor ez egy nagyon-nagyon aktuális könyv tud lenni, annak ellenére, hogy nagyon régi mitológiai és történelmi tapasztalatokat mond el.
Valójában mi Európa? Tőzsér Árpád költészetében mi Európa?
A kötetnek van egy olyan fajta negatívba forduló tendenciája, hogy a sok-sok kultúra, a sok-sok civilizáció, a sok trauma, a rengeteg tapasztalat ellenére talán nem ott tartunk ezzel, ahol kellene. A lehetséges jövőjével kapcsolatban is érezhető ez a fajta aggodalom, hogy az újragondolás az ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával történik majd, vagy ezek figyelmen kívül hagyásával. Innen nézve Tőzsér Árpád számára Európa nagyon-nagyon sok minden. Nagyon komoly tétje és kockázata van, ami történik. A pozitív része az lehet a dolognak, hogy hát akkor elkezdünk gondolkodni, cselekedni. Nem egyszerű a helyzet. Az egész arról szól, hogy az embernek, az egyes embernek a helye, a pozíciója, az énnek a határai, vagy akár a világnak a határai, azok milyen módon írhatók még le? Biztonságban tudjuk-e még érezni magunkat? Jó helyen vagyunk-e még? Nem az a kérdés, hogy történnek Európával jó dolgok vagy rossz dolgok, hanem, hogy úgyis itt maradunk. bármilyen jó dolog, rossz dolog történik a kontinenssel, vagy akár a felfogom ezt egy picikét jelképesen, allegorikusan, az emberek többsége akkor is marad. Valamilyen módon meg kell oldani, fel kell tudni építeni a világunkat, az emberi kapcsolatainkat. Ha ezt a tradicionálisnak vett kultúrát kivesszük, és a Törzsér által sokszorosan jelzett veszély, nagyon sokat beszél a versről, hogy kiolvas ma verset, a költőkről, a költészet, akkor mi lesz helyette? Ebben benne van a magyar irodalom, sok száz éves hagyománya, benne van a kereszténység, a magyar történelem, az európai történelem, a világtörténelem. Sok minden megengedhető, de hogy nem gondolkodunk erről, az talán túlzás.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Sütő Csaba András és Dobri Imrét hallották, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Irodalomtörténeti Kutatócsoportjának műsorában Tőzsér Árpád költészetéről beszélgettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.